csendélet állt. És amikor időről időre felsírt álmából, és jajgatott, én csendesen nyugtatgattam. Jól van. Jól. Ne gondolj arra a Perkeo-márkájú atomírógépre. Jól van. Jól. Mindenki azt gondolta, hogy az én uram boldog ember, hogy engem minden nő irigyelhet, amiért ilyen férjet kaptam, hogy együtt élni az urammal nagy öröm és boldogság lehet. De igazából egészen másképp volt. Az uram igen nyugtalan ember volt. Csapongott, mindig másutt akart lenni, mint ahol éppen volt. És bármihez fogott, villámgyorsan csinálta. Csak hogy már túl legyen rajta, és mehessen máshová, ahol megint csak rosszul érezte magát, és semmi más nem kívánt, mint hogy visszamenjen oda, ahonnan elmenekült. És ilyenek voltak a szeretkezéseink is. Mindig kértem az uramat, hogy összpontosítson a szeretkezésre, hogy ne gondoljon arra, hogy mi lesz holnap. De az én uram nem bírta sokáig az ágyban. Neki sohasem kellett utójáték. Ő sohasem akart azután a dolog után beszélgetni, diskurálni az ágyban, csak úgy heverészni, és nézni a plafont, amelyen a tűzhely repet karikáiból feltörő fényfoltok mozogtak. Mielőtt a dolog megtörtént, akkor igen, akkor az uram szilaj volt, mint a bika. Akkor kérlelhetetlen volt, és leszaggatta rólam a pizsamát, és mindent most és azonnal akart. És én akár arra is gondolhattam, hogy nagyon szeret, és hogy éppen most, és nem máskor akar magáévá tenni. De utána, amikor csitult a vágya, amikor ocsúdott, furcsa öntudatlanságából, amikor visszajött a villámlásból, mely nem csak az agyát, hanem minden tagját átjárta, ahogy lassan magához tért a vad szeretkezésből, ahogy visszacsöppent az ágyba, az örökké valóság gátja 24-be. Menten felállt, és beletörölte a micsodáját a konyhatörlőbe, a zsebkendőjébe, a kiuggatott függönybe, és elfordult tőlem. És mindenhová nézett, csak én rám nem. És én tudtam, és láttam, hogy most ebben a pillanatban még magányosabb, és még boldogtalanabb. És ahogy az uram szeretkezett, ahogy az uram főzött, hát ugyanúgy írt is, sietve és kapkodva. Csak örökkön püfölte azokkal a göcsörtös ujjaival a Perkeo márkájú írógépet. Előfordult, hogy amikor az uram írt, Szlavicskova asszony, aki fölöttünk lakott, meg Liza, ez a két asszony, letette munkáját, és hallgatta azt az ádászgépelést, mert tudta, hogy a falon, meg a nyitott ablakon át legalább hallhatja, hogy hogy dolgozik egy író. És hallották is, hogy az uram hangosan szentségel, és rikoltozik, és bátorítja magát, és saját magának kiabálja, hogy mindent bele, hogy úgy kurjongat az uram, mintha fogatot hajtana, és káromkodik, mint a sörgyári kocsis. Hogy aztán fél óra múlva, csoromvizesre izzadva, és kancsóval a kezében kilépjen az ajtón, és elmenjen sörért. Csak a fészer tetején írt nyugodtan az uram. amikor szép idő volt és sütött a nap, amikor fölmászott az írógéppel a fészer lejtős tetejére, és vitte azt a két lefűrészelt lábú székét is. Tökéletesen elmerült az írásban. És amikor sütött a nap, és az uram írt, hát olyankor úgy éreztem, hogy az uram mégiscsak ír majd egyszer valamit ebben a rohanásban, ebben a kapkodásban. Amikor befejezett valamit, abban a napfényben, amikor kikopogott mindent, ami benne volt, utána volt bátorsága rám nézni. Hosszan nézett engem, és ilyenkor én is a szemébe tudtam nézni, és boldog voltam, hogy a felesége lett. Csak hogy az uram ismerte és tudta minden hibáját. Összeroppant tőlük, hogy aztán ellenkezőleg megállapítsa, hogy az összes rossz tulajdonsága tulajdonképpen az ő stílusa. Hogy hibáiról nem tudja leválasztani magát. Hanem az uram azt is látta, ami körülötte van. És sok mindenben rokonságot fedezett fel saját magával. Legszívesebben a félkész árukboltját gusztálta, és amit ott látott, az boldogsággal töltötte el, meg azzal a felismeréssel, hogy bármit csinál, ő is kizárólag és csakis félkész dolgokat állít elő, amiket az olvasó megvesz, majd otthon megkóstol, és befejez. Hogy ez a sok félkészáru nem csak jelképe, hanem kulcsa is a modern művészetnek, és főleg, hogy az, amit meg akar írni, amiért epekedik, hogy megírja, sohasem lesz több ennél a félkészáruboltjánál. Végül is be kellett látnom, hogy az uramnak igaza van, hogy ő tulajdonképpen nem más, mint korának gyermeke, és hogy megszólalásig hasonlít a környezethez, amelyben él, amelyben ellenben ott élek én is.
Vita Nuova. Bohumil Hrabal regénye Kört Vélyesi Klára fordításában. A hatodik rész hangzott el. Előadta Bánsági Ildikó. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Szerkesztette Gartner Éva. Rendezte Magos György.